Nagy szeretettel köszöntöm a hallgató és utazó közönséget, ugyanis sokan tömegközlekedés közben hallgatnak bennünket. Itt ül velem a stúdióban Mezősi Daniella, klinikai szakpszichológus jelölt és állatasszisztált terapeuta. Köszöntelek!
Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást.
Daniella egy volt kolléganőm, egy csupa szív teremtmény, akiben a kedvesség mellett az intelligencia és a pedantéria magas fokkal párosul. Úgyhogy biztos voltam benne, hogyha ebben a témában szólítom meg őt, amiben hát egyrészt járatos és másrészt szívügye, hisz három kiskutyával, kiskutyával élnek otthon. Ő biztos, hogy hiteles lesz számunkra, és megfelelő információkat tud majd átadni. Én utána néztem annak, hogy úgy nagyjából mi a helyzet így kutyatéren, hogy milyen számokkal tudjuk megkínálni a hallgatóságot. Most nem fogok rettenetesen sok számot mondani. Tudjuk, hogy az állattartás az időnként kritikus, és vannak árnyoldalai, közösségi médián biztos a hallgatók is többször találkoztak hasonlóval. De most arra vonatkozóan, hogy hány háztartás, vagy a háztartások milyen arányában fordul elő az állattartás, olyan információt találtam, hogy Európában, például Romániában van a legnagyobb arányban jelen az otthoni állattartás, kutyatartás konkrétan, mert ott a háztartások 45%-ában van kutya, mint társállat, és az EU-s ranglistán Magyarország a hatodik, ugyanis itt 34%. A háztartások 34%-ában van kutya. Mi most itt főként arról fogunk beszélgetni, hogy az állattartás, az állatasszisztált terápia az hogyan tud jó hatással lenni pszichés, mentális, szellemi működésre. És itt fontos egy ilyen diszklémert tenni, hogy a kutyatartás az nem azt jelenti, hogy buksiként van az udvaron egy láncon, és akkor onnantól csökken az én stresszem, az övé meg valószínűleg nő, hanem tehát tényleg, amikor így partneri viszonyban vagyunk az állattal.
Talán ez a társállat kifejezés, ez inkább ezt az utóbbit fedi le, úgyhogy így is szoktunk hivatkozni sokszor a kutyákra is, így gazdikként is.
Igen. Igen, sokkal szofisztikáltabb, és jobban hordozza magában ezt a tartalmat, amit mi most itt szeretnénk megszólítani. Mesélsz egy picit arról, hogy jött ez így a te életedbe, ez a társállat és állatasszisztált terápia történet?
Nagyon szívesen, igen. Nekem az állatok, ők már így gyerekkorom óta így jelen voltak az életemben. Macskáink voltak, tengeri malac, hörcsög, fehéregér, tehát hogy ezekkel a kisebb állatokkal indult ez az állat szeretet. Aztán a bátyámnak lett kutyája, így lett így a családi háznál kutya is, és tőle nagyon sok mindent megtanultam már akkor így a kutyanevelésről, a kutyák működéséről, hogyan tudunk velük kommunikálni. És ez nagyon is érdekelt. Aztán utána egy pár évvel lett saját kutyám, mikor már külön éltem, és akkor érkezett hozzám a Bella, a boxerem, német boxer, ő 4 éves most, és ő vele is dolgozom, majd róla is mesélek kicsit így a munka révén bővebben. De minden esetre az állatasszisztált terápia is vele együtt jött. Tehát körülbelül, mikor őt örökbe fogadtam, őt még ilyen hobbi kutyának, tehát tényleg társnak képzeltem el, de valahogy akkor találkoztam így az állatasszisztált módszerrel, és nagyon-nagyon megörültem neki, hogy ilyen létezik, nagyon érdekelt, úgyhogy akkor tanultam meg a módszert, és így Bellának hát körülbelül 1,5 éves korától pedig már az is így terítéken volt, hogy majd terápiás kutyának nevelem őt, és akkor elkezdtük így a képzését is, és aztán végül is tavaly tettük le a záróvizsgát sikeresen, úgyhogy azóta pedig dolgozunk együtt.
Ennek az epizódnak az a címe, hogy mit keres a kutya a rendelőben. Mit keres?
Nagyon-nagyon sok mindent, és sokat is talál, és azt gondolom, hogy a kliensek is sokat találnak tőle, vagy sok mindent kapnak tőle, hogyha ott van a rendelőben. Nagyon-nagyon sok helyen lehet használni kutyát, vagy más állatot is akár, most én így főleg így a kutyás terápiában vagyok otthon, de tényleg a gyógypedagógiától elkezdve a pszichiátrián, az idős gondozáson át rengeteg területen tudnak adni a kutyák. Már a puszta jelenlétük is, ahogy te is mondtad, azért tud egy stressz csökkentő hatással bírni. Ha lehet egy kicsit simogatni őket, az egy nagyon megnyugtató, nagyon egy ilyen közelségérzetet ad, kötődési minőségeket. Úgyhogy ezekben nagyon-nagyon hasznos, tényleg a puszta jelenléte is, akárha egy kórházi látogatásra bevisznek terápiás kutyát, de ennél még sokkal sok rétűbb, vagy tehát ennél még számos más helyzetben is tudunk így a kutyákkal dolgozni sok más terápiás cél érdekében.
Mivel alapvetően neuropszichológiával foglalkozom, ezért így utána néztem annak, hogy önmagában véve a társállattartás az így milyen hát jótékony hatással bír, és több kutatás is igazolta, hogy pozitív hatást gyakorol az egészségünkre, például ami számomra teljesen megdöbbentően magas szám, hogy a kutyatartás egy kutatás szerint 24%-kal csökkentette a bármilyen okból bekövetkező korai halálozás kockázatát, sőt, általában azoknál a legkifejezettebb a kutyatartás jótékony hatása, akik egyedül élnek. Uh-huh. Illetve azon személyeknél is nagyon-nagyon hasznos tud lenni az ő jelenlétük, vagy hát jótékony, akik átestek valamilyen kardiovaszkuláris, tehát szívérrendszeri megbetegedésen, vagy sztrókon. Uh-huh. Ugye ezek az én témámmal így nagyon összefüggenek, és hát hogy van ez, hogy jön ez a kis szőrös lény, és csökkenti a halálozás kockázatát? Nyilván itt nem egy ilyen egyenesági kapcsolat van, mert akkor mindenki egy kutyával szaladgálna a hóna alatt itt a városban. Hogy te milyen moderátor tényezőket látsz itt?
A kutyatartásban kifejezetten ez így kutyára igaz. Szerintem van egy nagyon nagy plusz értéke annak, hogy őt mozgatni kell, hogy ki kell vinni a friss levegőre, sétálni vele, mozogni vele. Nagyon sok esetben mondtad, hogy akik egyedül élnek, azok tapasztalják a leginkább a pozitív hatásokat, és ez szerintem nagy részben annak is köszönhető, hogy egyáltalán kimozdulnak, és másokkal beszélgetnek, kutyás közösségekhez csatlakoznak, tehát van egy ilyen szociális katalizátornak nevezett funkciója is, ilyen esetben így a kutyának, vagy a kutyatartásnak. Úgyhogy ez szerintem nagyon sok mindennek így a háttér tényezője lehet itt az általad felsorolt pozitív hatások közül.
Igen, mert ugye a szakirodalom azt is hozza példaként, hogy a trigliceríd, a koleszterin szintet csökkenti, a vérnyomásra előnyös hatással van. Ugye a stresszt azt már említettük, hogy azt is valamilyen formában képes így csökkenteni az állattartás, meg annak a mindenféle hozadéka, de hogy itt az fontos kiemelni, hogy ebben benne van az, hogy mozgatni kell, hogy van valaki, akihez lehet kapcsolódni, akire figyelni kell, és ezen gondolkodtam amúgy, hogy az önmagában véve, hogy nekem felelősséget kell vállalnom egy másik élőlényért, és mondjuk csak a legalapvetőbb szükségleteit ki kell szolgálnom, hisz meg kellett, uh-huh. nem meg kell itatnom, azért az valahol frissen is tart.
Uh-huh. Nagyon is, így van. És a napi rend is, azt gondolom, tehát tényleg ez megkövetel egy rendszeres rutint, egy ritmust az életünkben, és azért ezek a rutinok, ezek nagyon-nagyon sokban hozzá tudnak tenni így a mentális jóllétünkhöz is. Illetve egy a stressz csökkentés kapcsán olvastam én is egyébként olyat, hogy a kortizol szintet mérték például kutyás foglalkozás előtt és után, és csökkent ez is, ugye, amit stressz hormonként is definiálunk.
Igen, ez egészen fantasztikus, hogy anélkül, hogy mondjuk a lakóterünkben jelen lenne ez az állat, mondjuk, hogyha valaki tartósan kórházban van, akkor is ugyanúgy tud egy jó hatással lenni az ő szellemi, meg akár testi működésére is, mert hogy azért ezeket így nem szokás már manapság szétválasztani. Sokszor látok időseket a kórházban, ahol dolgozom, akik nagyon hiányolják a társállataikat, és ezt a fajta kapcsolódást, kötődést, ami nem tudom, szirmihez, buksihoz fűzte őket, és el tudom képzelni, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor egy hatalmas érzelmi hozzáadott értéke van annak, hogy kapcsolódhat. Te hogy látod, Daniel, hogyan segíthetik ezek az állatok a terápiás folyamatot, elsődlegesen nyilván itt a kutyákról van most szó?
Itt most főleg így a saját munkám szemszögéből tudom megközelíteni. Ahogy az elején említettem, tényleg gyógypedagógusok is rengetegen használnak ma már kutyát. Én most inkább így a pszichiátriai oldalát ismerem. Én egy nappali kórházban dolgozom, jellemzően szkizofrén betegekkel, tehát ez egy ilyen hosszú távú rehabilitáció, amivel mi itt foglalkozunk, és én itt dolgozom kutyával. És azt tapasztalom, hogy a velük való munkában van a kutya spontán jelenlétének is egy nagyon-nagyon pozitív hatása, amiket itt az imént is felsoroltunk, a kötődés, a stressz csökkentés nyomán. De a foglalkozásaink által én azt gondolom, hogy a betegeink, klienseink önbizalma is nagyon-nagyon sokat tud javulni, illetve azok a szkizofréniával járó negatív tünetek, ezt egy ilyen negatív tünetcsoportnak nevezzük, ami így az alacsony fekvésű hangulatra, motiválatlanságra, örömkészség elvesztésére irányul, hogy ezek a negatív tünetek is tudnak enyhülni. Erre is olvastam egyébként számos kutatást, hogy kifejezetten a szkizofrén beteg csoporttal ez így nagyon is hasznos tud lenni. Illetve nálunk egyébként is egy szocioterápiás keretben dolgozunk, és egy ilyen keretben is vesznek részt, tehát hogy így a szocializáció, a társas kapcsolatok minőségének a fejlesztése az egy nagyon fontos feladatunk, így ebben a beteg populációban is kifejezetten, tehát hogy az elmagányosodást, az elszigetelődést csökkenteni tudjuk. Úgyhogy ezekre a szociális készségekre, társas készségekre is azt gondolom, hogy egy nagyon jó kiegészítő terápiás módszer lehet a kutyás terápia.
Azon túlmenően, amikor a kutya spontán ott van, és lehet hozzá valamilyen formában kapcsolódni, mik azok a gyakorlatok akár, vagy mozzanatok, ahol egy előre eltervezett menetrend alapján történik a kapcsolódás szkizofrén beteg jelen esetben is kutya között?
Nálunk a kutyás csoportok, azok nyitott szocioterápiás keretben zajlanak, tehát változó az, hogy éppen hányan vannak bent a csoporton, kik vannak bent, tehát nem egy olyan szigorú zárt csoporttal és egy konkrét terápiás fókusszal, meg egy meghatározott időtartammal dolgozunk, hanem azért ennél úgymond lazább keretek között. De a csoportoknak az állandó jellemzője, hogy rengeteg gyakorlatot beviszünk. És akkor ezekben a gyakorlatokban, ahogy kérdezed is, hogy történik a kapcsolódás, nagyon-nagyon sokféle felállásban, tehát van olyan, amikor egy kis csoport dolgozik a kutyával, van, amikor egyéniben egy-egy személy dolgozik a kutyával, de használunk olyan gyakorlatokat is, amikor a csoport kooperációjára van bízva, hogy egy bizonyos feladatot meg tudnak-e ugrani a kutyával. Úgyhogy nagyon sokféle közegben, vagy nagyon sokféle felállásban tudunk dolgozni, és nagyon sokféle gyakorlattal is, tehát hogy van azért bizonyos alapjellemzői a gyakorlatoknak, hogy éppen egy akadálypályából indulunk, vagy éppen ételmegtagadásnak nevezett feladat típusokat használunk, vagy éppen trükköket, úgyhogy vannak ezek az alap jellemzők, de ezeket azért eléggé sokféle módon lehet variálni, tényleg attól függően, hogy mekkora a csoport, hogy kik vannak jelen, hogy éppen milyen típusú feladatokra van igény, vagy mik működnek jól az adott csoportban.
Van esetleg olyan gyakorlat, amit különösen szeretsz te, vagy a Bella, vagy a kliensek, páciensek, vagy akár ez a három különböző domén megjelenik-e valahogyan?
Így az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy Bellának nagyon a trükkös, akadályos feladatok fekszenek, ezekben nagyon szeret aktívan dolgozni, természetesen motivációja is van, és jutalomfalat, tehát hogy azért sok-sok pozitív inger éri ott őt is, de a kliensek is nagyon szeretik az ilyen trükköket, kicsit önmagukat is ki tudják próbálni benne, érzik mindannyian azt, hogy a Bella egy nagyon jó alapokkal rendelkező kutya, és mindig kiemelik, hogy mert milyen ügyes, és mennyire jól tudja a trükköket, és valóban így a képzés során fontos ezeket stabilizálni, hogy ezek menjenek a gazdával is, menjenek idegen emberrel is, úgyhogy a képzés maga az erre nagy hangsúlyt helyez, de azt mindig kiemelem a klienseknek is, hogy nagyon fontos ebben az ő munkájuk, hogy ők hogyan kommunikálják le a kutyával azt az adott feladatot, ők hogyan mutatják neki, hogy melyik akadály után melyik következik, hogyan segítik át, ha éppen elsőre mondjuk nem érti, hogy most átbújni kell, vagy átugrani a léc fölött alatt, hogy éppen most melyik trükk következik, tehát hogy az ő jelenlétük és az ő kommunikációs eszközeik, az nagyon-nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy ez működjön. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon élvezetes keretet ad így a foglalkozásoknak. Persze vannak ezen kívül más feladatok is, amiket szoktunk csinálni. Azért egyszerűen a simogatást, a nyugodtabb feladatokat is nagyon kedvelik. Az egy picit ilyen relax gyakorlat. Úgyhogy így vegyes, de szerintem nekünk így a klienseknek, Bellának és nekem ezek az inkább aktívabb, trükkösebb akadálypályázós feladatok passzolnak.
Tök érdekes, nem is gondoltam volna, hogy ez az, ami így jobban bemozgatja, pláne itt a populációból eredő, ugye visszahúzódás. Milyen izgalmas, hogy egy ilyen külső inger, aki nem egy elvárásokkal rendelkező másik felnőtt, vagy akár egy másik jobban funkcionáló felnőtt, hanem egy relatíve feltétel nélkül jelenlévő szerető, kutya így be tudja indítani ezeket a jó megküzdéseket is akár, mert hogy itt pont azokat stimuláljátok, azokat a készségeket, amikben nekik elakadásaik vannak.
Igen, ebben én is nagyon nagy értékét látom, hogy tényleg aktívan közreműködnek ők is, és aktívan bevonódnak a gyakorlatokba. És még aki eleinte tart is egy kicsit, így a csoporttól, az is úgy szépen egyre bátrabban részt vesz ezekben a gyakorlatokban, úgyhogy ezt nagyon jó látni, hogy egy kutya jelenléte és ezek a játékos helyzetek ennyire be tudják mozgatni a csoportot.
Azt hiszem, hogy az ilyen állatasszisztált terápiával, különösen a kutyákkal kapcsolatban azért sok félelem, meg tévhit lehet így az emberekben. Például ugye, amikor egy vakvezető szolgálati kutya megjelenik, akkor őt tudjuk, hogy nem szabad simogatni. Van-e ilyen kitétel a ti munkátok során, hogy mondjuk adott ponton nem lehet a kutyával kontaktálni, vagy bármi ilyesmi?
Ilyen szigorú kitételek nincsenek, de azért abban nagyon van felelőssége a felvezetőnek, hogy szem előtt tartsa a kutya igényeit is egy terápiás munka során. Így az én helyzetem ebből a szempontból egy kicsit speciális, mert ugye egyszerre vagyok Bellának a felvezetője, és felelek azért, hogy a kutya is jól tudjon dolgozni, illetve hogy ő se legyen túlterhelve, hogy ő se sérüljön ezekben a helyzetekben, illetve vagyok így terapeuta szerepben is, hogy a kliensek érdekeit tartsam szem előtt, úgyhogy ez egy kicsit ilyen speciális. Nyilván az állatasszisztált terápiák szoktak úgy is működni, hogy külön személy, a felvezető és a terapeuta, és akkor így együtt dolgoznak. Én most így a kettő egy személyben vagyok, úgyhogy egy kicsit e felé és kicsit a felé is figyelek. Hogyha éppen látom azt a kutyán, hogy oké, most egy kicsit sok volt neki, és van igénye arra, hogy csak picit lefeküdjön, pihenjen, addig mi tudunk beszélgetni, akkor meg szoktam kérni a klienseket, hogy most egy kicsit hagyjuk őt, hogy kieressze a feladat fáradalmait, de szigorúbb kritériumok tulajdonképpen nincsenek, vagy olyan szempontból úgy a felvezető kezében vannak, hogy ő érzi azt, hogy a kutyának mik a határai, és mi fér bele, meg mi nem fér bele.
Ez akkor én nagyon erős jelenlétet kíván meg tőled, hisz felvezetőként és terapeutaként is jelen vagy. Milyen egyéb kihívásai vannak ennek a munkának?
Ugye itt egy nagyon nagy kihívás az, hogy egy élő állattal dolgozunk, akinek ugyanúgy lehetnek elakadásai, nehézségei, lehet rosszabb napja, ő is sérülhet meg, betegedhet meg, tehát hogy ez tud ilyen spontán helyzeteket hozni az állatasszisztált terápiába, hogy éppen most történt valami, és akkor nem tudunk dolgozni, de azért hál' Istennek ez nagyon ritka, tehát hogy a Bella jól bírja, meg nyilván a felvezetőnek abban is van feladata, hogy odafigyeljen arra, hogy tényleg a kutya megfelelő állapotban legyen így a munkához. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívása ennek. Illetve hát az is kihívása, hogy azért egy állatasszisztált terápiás munka az olyan szempontból körülményesebb, hogy itt akkor tényleg a kutyát előtte megfelelően sétáltatni, ne túl fáradtan, de ne is túl frusztráltan érkezzen, hogy minden játékát, jutalomfalatát, vizet, pórázt, bármit, ugye így ezzel készüljünk és vigyünk, akadályelemeket, tehát hogy azért nagyon sok úgymond eszközigénye van ennek a munkának, amit szintén számításba kell venni, tehát ahogy veszük egy kognitív viselkedés és terápia eszköztárához képest ez azért jóval nagyobb mennyiség, meg jóval nagyobb ráfordítás, hogy erre így készüljünk, meg minden megfelelően rendelkezésre álljon. De ez ennek a szépsége is, hogy viszont a kliensek is látják azt, hogy tényleg egy élő állattal dolgoznak, akinek szintén vannak bizonyos gondolatai, van, hogy éppen nehezen érti meg, hogy mire is szeretnék őt rávenni, van, hogy elakad, van, hogy elfárad, van, hogy nagyobb a csoport létszám, és kicsit neki is szétesik a figyelme olyan szempontból, hogy éppen kihívja, hol hívja, honnan érkezik a feladat, akkor egyszer-kétszer szólni kell neki pluszba. Tehát, hogy nyilván ezek olyan helyzetek, ami abból adódik, hogy ő is egy érző és gondolkodó lény, de ennek a plusz adaléka, hogy viszont így a kliensek is tudnak empatizálni vele, hogy hú, most egy kicsit segítsünk neki többet, próbáljuk meg máshogy, és ez szerintem nagyon szép ebben a munkában.
Szóval a mentalizációban is tud
így van,
segíteni így van. Ez a történet. Eszembe jutott ez a kiváló emlék a közös munka végzésünkből, amikor levittük Bellát Balatonra egy ilyen csapatépítőre, és nekem most, nem tudom, eltelt másfél év, most tudatosult az, hogy önmagában véve neki az út mekkora kihívás lehetett, és hogy ennek ellenére még jelen tudott lenni ezen a csapatépítőn aktív tagként, és igen, most ez felértékelődött bennem, igen. Ez az emlék, hogy...
Igen, az egyébként így, hogy mondod, hogy ilyen is volt. Az így visszagondolva nagyon-nagyon sok kihívás, hogy aznap nagyon meleg is volt nyáron, sokat utaztunk, ott egy teljesen új helyszínen voltunk, sokan is voltak, tehát hogy rengeteg új inger, szag, látvány, ember, úgyhogy ott sok-sok minden volt, meg akkor még ilyen képzés alatt is állt a Bella, úgyhogy ez egy ilyen kis tréninghelyzet volt neki, de nagyon sok mindent ott meg kellett ugrania, amit hát egy terápiás kutyának meg kell. Hál' Isten, mi egy stabil helyen dolgozunk, amit már megszokott, meg egy többé-kevésbé állandó betegcsoporttal, úgyhogy ez így úgymond könnyebbség a napi munkánkban, de aki vándorol itt-ott és több helyen csoportot tart, annak bizony ezt is számításba kell venni, hogy a kutya utazik, ott máshogy van a terem, máshol vannak, más ingerek érik, más szagok, más napszakban dolgozik, úgyhogy ezek is fontos szempontok egy kutyával való munkában.
Döbbenetes, hogy mennyire komplex, és amikor így készültem a beszélgetésre, akkor ezek a dolgok voltak a fejemben, hogy jaj, ez mennyire fantasztikus, mennyire jó hatással van, hát itt igazából ez egy receptre felírandó gyógyító eszköz, ez a kutya, értsd jól, és közben meg így most teljesen átértékelődött bennem, hogy ebben mennyi effort van, és nyilván a felvezető terapeuta stb. Részéről, hogy ez a rendszer így talpra tudjon állni. Nagy a kutya jelenlétében, és azért mennyi kihívás van, hogy ő is jelen tudjon ebben lenni, a maga kis figyelmével, az ingerekre való érzékenységével, mindennel együtt.
Igen, nagyon sok munka, és eljutni ideig is sok munka a kutyákkal. Tehát azért amögött, hogy egy terápiás kutyából mondjuk látunk annyit, hogy bemegy látogatni egy osztályra időseket, és végig mennek a szobákon, mindenki egy kicsit tudja simogatni. Ez egy ilyen nagyon egyszerű feladatnak tűnik. De azért, ha belegondolunk, nem biztos, hogy minden kutyát, akit így a lakásból pórázra veszünk, hogy gyere buksi, akkor megyünk a kórházba, nem biztos, hogy mindegyikőjükkel gördülékenyen végig lehetne ezt csinálni, tehát hogy nagyon fontos szerepe van a tréningnek, az oktatásnak, az erre a fajta munkára való szocializációnak ebben. Nyilván nagyon értékes is, én is ezért vágtam bele, mert ahogy mondod, én is láttam a gyönyörű értékét, és hogy ez mennyi mindent tud adni, és már csak abban, hogy megjelenik egy kutya, és felragyog az emberek arca. Még ha szerintem utcán sétálunk, akkor is láthatjuk, hogy jön szembe egy kis kutya, és mindenki rámosolyog. Úgyhogy van egy ilyen nagyon-nagyon szép oldala, de ott van mögötte rengeteg munka a képzésben, a felkészülésben, a megvalósításban.
Az előbb említettem egy fél szó erejéig a tévhiteket. Szoktál-e te találkozni akár félelmekkel, amik a kutyához kapcsolódnak, akár tényleg ilyen téves gondolatokkal?
Szerintem egy nagyon gyakori tévhit ebben a munkában, hogy sokan úgy képzelik el a terápiás munkát a kutyával, hogy ez egy ilyen simogatás, jaj, a terápiás kutyák biztos mindegyikőjük olyan labrador típus, aki így lefekszik, és egy ilyen kis nagy maci, akit lehet szeretgetni, és van ilyen is, és az is nagyon szuper, hogyha egy terápiás kutya ennyire például nyugodt tud lenni, de mivel minden kutyának más a személyisége is, ezért nagyon sok más dolog megjelenik a kutyás terápiában. Szerintem ezeknél a nyugtató, passzív feladatoknál, vagy ezek mellett legalább annyira értékesek az aktív gyakorlatok is. Tehát nálunk, vagy nálam például nem úgy kell elképzelni egy kutyás terápiás alkalmat, hogy ülünk körbe, és simogatjuk, és a Bella körbe megy, mindenkinél kicsit leücsörög, és akkor lehet szeretgetni. Ez is része tud lenni, de inkább egy aktív, játékos, pörgős, lendületes feladatokra lehet gondolni, vagy ilyen helyzetekre lehet gondolni. Ez szerintem egy gyakori tévhit. Meg a másik, ami még időnként felmerül, hogy a kutyával, vagy a kutyától való félelem, az nem biztos, hogy egy kutyás terápiás cél, hogy ezt enyhítsük. Tehát, hogy az egy ilyen előszobája, hogy akkor jöjjünk kutyás terápiára, hogyha nincs bennünk félelem, óckodás, tartás a kutyától, hogyha már ezt más, mondjuk terápiás eszközökkel le tudtuk küzdeni, akkor lehet, de azért a kutyás terápiának általában nem szokott az célja lenni, hogy egy kutyától való félelem oldódjon.
Mi a helyzet akkor, ha én mondjuk azt mondom, hogy félek a nagy kutyáktól? Bele egy boxer nem,
igen,
nem
egy
túl
egy
nagy.
Boxer azért egy ilyen 30 kiló, tehát inkább nagy kutya. Igen, inkább nagy, mint kicsi. És mivel boxer, ezért tartanak is tőle, hogy hát az egy ilyen harci kutya típus, így szokott lenni ez a sztereotípia is velük kapcsolatban. Vannak, akik kifejezetten kiskutyával szeretnek dolgozni, tehát van olyan felvezető, aki így a személyes tapasztalatai, vagy neki éppen az áll közelebb, és kifejezetten kiskutyákkal dolgozik, tehát lehet találni akár olyan csoportot, ahol inkább ez. Nagy kutyával pedig, ha van egy enyhe óvatosság, akkor még azt gondolom, hogy szépen lassan bele lehet akár szokni. Sose kötelező nálunk semmilyen gyakorlatban részt venni, hogyha valami nem tűnik komfortosnak, de úgy, ha egyszer-egyszer már az ember kicsit kipróbálja magát, kicsit tapasztal mást is, hogy jó, ez a kutya nagy, de azért mégsem félelmetes, szóval, hogy úgy lassacskán szerintem fel lehet ebben oldódni, de ebben nagyon-nagyon fontos az, hogy kinek mi fér bele, a kliensnek mi fér bele, hol vannak a határai, illetve hogy a terapeuta mennyire tartja indikáltnak, vagy kontraindikáltnak, hogy részt vegyen, tehát az semmiképpen nem cél, hogy újabb rossz emlékeket szerezzen valaki kutyákról, vagy éppen nagy kutyákról.
Hát egyébként a Bella egy végtelenül jóságos és kedves kutya. Én magam egyébként így már folyamatában vagyok annak, hogy megdolgozom a nagykutyáktól való félelmemet, de hogyha mondjuk ez így felmerül, hogy valaki hát pici tartással van, nem bizonytalan, hogy bemenjen-e, akkor mi az, amit mondjuk ott akár tudsz alkalmazni eszközként? Hogyha látod, hogy épp nem egy pánikrohamot készül kapni attól, hogy meglátod egy nagy kutyát, hanem csak úgy moderáltan izgul uh-huh. és fél.
Uh-huh. Én mindig szoktam arra időt hagyni, hogy ha még nem szeretne bejönni, akkor ne. Hogyha már úgy érzi, hogy bejönne, de csak megnézné a foglalkozást, akkor azt is lehet. Hogyha csak annyit szeretne, hogy egy kicsit oda menjen hozzá a kutya, és egy picit megsimogassa, akkor ott kifejezetten figyelek rá, hogy tényleg a kutya mondjuk inkább felém nézzen, ugye, hogy esetleg, ha valaki egy harapástól fél, hogy ne éppen a fejét simogassa, hanem tudja a hátát, és akkor inkább úgy ültetem, vagy úgy fektetem. Tehát, hogy azért erre én fontosnak tartom, hogy legyen tér, hogy mindenki megtapasztalja azt, hogy mennyi az oké egy nagyobb kutyával, vagy éppen a Bellával.
Lehet, hogy van egyébként a hallgatóink között olyan, akiben ez felmerül, és hát nem lehet tudni soha, hogy mikor kerülünk egy olyan helyzetbe, ahol egy váról indítható kutyás terápia a látókörünkbe kerül. De hogy azt talán érdemes lehet elmondani emiatt, hogy ugye ott indul a történet, hogy temperamentum vizsga. Mondanál egy pár szót arról, hogy hogyan lehet oda eljutni, hogy ez a jámbor állat így aktívan legyen jelen egy ilyen csoportos helyzetben?
Uh-huh. Igen, még egy mínusz egyedik lépcsőfokot hozzá is tennék, hogy nem is csak ott indul, hogy temperamentumvizsga, hanem ott indul, hogy alkalmassági felmérés. Tehát mi is ott kezdtük fél éves korában, hogy egyáltalán az ő személyisége, az ő alaptermészete, az passzol-e ehhez a munkához, mert hogyha már alapvetően annyira mondjuk tart idegen emberektől, vagy éppen annyira erősek az őrzővédő ösztönei, akkor olyan mértékű változást követelnénk meg a kutyától, ami már neki se jó, meg nekünk is nagyon nehéz. Tehát egy alkalmassági felméréssel kezdődik, alapengedelmességet néznek, tehát hogy alapfeladatokat, ültetés, fektetés, helyben maradás, láb mellett követés, ilyen típusúakat, illetve egy-egy helyzetnek kiteszik a kutyát, hogy idegen ember közeledése, fenyegető közeledése, akár hirtelen diszkomfortos inger, mondjuk egy enyhe csípés, ami mondjuk bármilyen oknál fogva véletlenül valaki neki ütközhet a kutyánk, tehát azért itt társas helyzetekben érhetik ilyen váratlan, de diszkomfortos ingerek, ezt is nézik, hogy reagál, nézik, hogy mennyire fogékony a tanulásra, mennyire vonható be játékra, tehát ezeket az alapkészségeket, és akkor tulajdonképpen ezeket dolgozzuk meg utána a temperamentumvizsgára való felkészülésben, és a temperamentumvizsga is ezt nézi, hogy a gazdával mennyire tud engedelmesen működni, ott már ugye nehezebb helyzetekben, meg nehezebb feladatokban, de az engedelmesség a gazda felé az egy nagyon fontos szempont, az idegen emberek társasága, őket hogy viseli, akárha többen vannak, hogyha nagyon közel mennek hozzá, hogyha fenyegetően közelíti idegen ember, hogyha éppen eszik valamit, rágcsál egy csontot, azt engedi-e, hogy elvegyék, vagy védi esetleg a saját ételét, hogy nézik, hogy zárt térben hogy működik, tolószékes emberrel hogy működik, játékban mennyire vonható be idegen emberrel, mennyire tud passzívan, nyugodtan maradni, ha csak például egy olyan helyzetre gondolunk, hogy valakivel beszélget a felvezető, és addig a kutya ott van a helyiségben, és tényleg ott a gazda enyhe jelzéseire is tudjon nyugton maradni. Tehát ezeket az alaphelyzeteket nézi a temperamentumvizsga.
Így, ahogy mondtad, hogy alaphelyzet, meg hát csak ennyi, hogy megy a lábam mellett, meg hogyan reagál, akár veszélyeztető, vagy fenyegető jelzésekre, hogy te jó ég, ezért nem tudom, ha megállítanánk mondjuk 10 gazdit az utcán, aki kutyát sétáltat, lehet, hogy abból 8 nem tudna ilyen viselkedést prezentálni a kutyája révén.
Azt látom egyébként a gazdikon, hogy azért a kutyaiskolába járás az egyre népszerűbb, az alapengedelmes feladatokat, a trükktanításokat, azt nagyon-nagyon sokan gyakorolják, és ez szerintem egy jó irány. Tehát ha már a gazdával tud egy stabil működése lenni a kutyának, az egy nagyon-nagyon jó. Amiben a terápiás munka ennél úgymond több, vagy többet igényel a kutyától, hogy mindezt, amit a gazdival stabilan tud, ezt idegenekkel is stabilan tudja, és idegenekkel akkor is, hogyha éppen azok az idegenek furcsán mozognak, furcsán beszélnek, sokan vannak, furcsa mozdulatokat tesznek, tehát akkor is, hogyha ez egy kicsit egy terheltebb környezet, vagy nehezebb környezet a kutya számára, akkor is menjenek ezek stabilan, illetve hogy egyáltalán, hogy fogékony legyen más emberek érintésére, simogatására, arra, hogyha mástól jön a feladat, az instrukció, tehát hogy ez a fajta nyitottság, ez legyen benne. És szerintem ebben különbözteti meg nagyon a terápiás kutyás munkát, vagy ebben különbözik nagyon a terápiás kutyás munka más munkakutyáktól, tehát egy engedelmes munkától, egy őrzővédő munkától, mert ott a legtöbb esetben ugye a gazdira kell, hogy hallgasson a kutya. A pillanat töredéke alatt kell reagálni, tehát ebben ott azért nagyon más a léc, meg nagyon mások az elvárások, de ott a gazdira, vagy legalábbis a felvezetőre kell, hogy hallgasson. Itt pedig az a különbség, hogy bárkivel tudjon dolgozni, és akár még élvezze is azt, tehát hogy nyilván ezt nem adhatjuk parancsra a kutyának, de hogy azért legyen benne tényleg egy nyitottság arra, hogy másokkal dolgozzon, másokkal egyáltalán együtt legyen. És akkor még egy plusz lépcsőfok, hogyha itt a temperamentum vizsgán túlmegyünk, hogy ezután pedig még egy gyakorlati vizsgát kell tennie a kutyáknak, 15 alkalmat, legalább valódi terápiás csoportban, tehát egy valós intézményben vagy gyerekekkel, vagy felnőttekkel dolgoznia kell az oktató jelenlétében, az oktató támogatásával, és akkor ezután egy gyakorlati vizsgát ott helyben megnéznek, tehát egy valós, kvázi terápiás alkalmat megnéznek a vizsgabiztosok, és ezután adják meg a hivatalos engedélyt a munkára, amit aztán egyébként rendszeresen jelezni kell, hogy mikor, mennyit dolgoztunk, egészségügyi szűréseken kell rendszeresen részt venni, tehát hogy azért azt nagyon figyelemmel követik, hogy ha egy kutyának kiadtak egy terápiás kutya jogosítványt, akkor ő aktívan dolgozzon is, hogyha ez nem történik meg, akkor azért záros határidőn belül újra kell vizsgázni.
Olyat esetleg elképzelhetőnek tartasz, hogy ezt egyéni folyamatba bevidd, akár mondjuk magánpraxis keretein belül?
Elképzelhetőnek tartom. Most jelenleg a munkám nem arra megy még, hogy egyéni praxist indítsak vele. De egyébként nagyon nagy értékét látom, akár egy egyéni folyamatban is, hogyha jobban megdolgozhatóak azok az élmények, amiket a kutyával való interakcióban szerzett valaki, az nagyon tanulságos tud lenni, ha csak a saját élményemből indulok ki, amiket a képzésen szereztem, azért nagyon sok mindent bemozgat bennünk a kutya, és az, ahogy vele vagyunk, ahogy hozzá kötődünk, az azért nagyon sokban rólunk tud szólni. És ezt az oldalát, ezt nagyon tanulságos lehet megnézni egy egyéni folyamatban szerintem.
Hogyha itt most pszichoanalitikusan gondolkodó beszélgetést tartanánk, akkor akár azt is felhozhatnánk, hogy a kutyának milyen szimbolikája van, és felülemelkedve a hűséges, meg nem tudom, az ember legjobb barátja tematikán, tehát itt például a kutya, mint az apa figurának az egyik reprezentánsa, az megjelenik a dinamikus elméletekben is.
Ez is igen, lehet egy oldala, illetve egy kicsit tovább gondolva azt, amit mondasz, a kutya egy ilyen projekciós felület is. Tehát az, hogy éppen ki minek látja a kutyát, hogy kinek a szemében ő micsoda, vagy ő kicsoda, és ő miért úgy reagál, ahogy, az nagyon sokban függ az egyéni tapasztalattól, attól, hogy éppen ki mit hoz magával így kapcsolati élmények szintjén. Úgyhogy ebben nagyon sok felé el lehet indulni, hogy kinek egy apa figura, kinek inkább egy engedetlen gyerek, aki már megint nem azt csinálja, amit mondok. Tehát, hogy ezeket a projekciós, vagy ezt a szóval, hogy ezeket a projektív folyamatokat be tudja azért mozgatni.
Most, ahogy ezt mondtad, most nem szeretnék így elindulni a pszichológizálás irányába, de például az, hogy hogyan kötődünk, az ugyanúgy meg tud mutatkozni egy kutya kapcsán, hogy mennyire biztonságos ez, mennyire szorongó, hogyan vagyok egy másik lényel.
Nagyon is, igen, és ugye pont itt, hogyha egyéniben használjuk ezt kvázi egy modellhelyzetként, ami a kutyával történik, akkor akár tényleg ezeket a kötődési mintákat is fel lehet térképezni, tovább lehet gondolni, hogy az, ahogy én a kutyával vagyok, mennyiben hasonlít arra, hogy más emberekkel vagyok, ez hogyan szól rólam, vajon tényleg a kutya miatt van-e az, hogy én most frusztrálódom, vagy éppen én ezt hozom magammal. Úgyhogy ez egy nagyon értékes oldala, de még erről tapasztalati szinten nem tudok sajnos nyilatkozni, majd pár év múlva, hogyha dolgozom egyéniben is, akkor visszahozom az élményeket.
Rendben, így legyen. Zárszóként egy olyan kérdésem lenne még, hogy van-e esetleg olyan kis történeted, vagy kis emlékfoszlányod, ami ilyen nagyon kedves neked a kutyás terápiás munkában?
Sok apró van inkább, tehát nem egy konkrétat emelnék ki, hanem így az apró helyzetekből, élményekből, ami így összeállt bennem az eddigi munkánk során a Bellával. Úgyhogy azért nagyon értékes számomra az, ahogy beszéltük is, szkizofrén betegek így ebből a negativisztikus állapotból, ha csak egy órára is, de kimozdulnak, és egy kicsit elkezdenek aktivizálódni, nevetnek a kutyával, örülnek, hogyha sikerül valami, és ez engem is nagyon nagy örömmel tölt el, hogy azért ez egy ilyen kis színfolt tud lenni a mindennapokban. És hát a Bella is egy ilyen kis színfolt most a mi intézményünknek az életében. Bátran állíthatom, hogy a kollégák szemszögéből is ők is nagy szeretettel várják őt minden héten.
A legjobb kiégés prevenciós eszköz lehet így.
Így van, még ebbe bele sem kezdtünk, hogy még mi mindenben használható, de akár így van ebben is.
De jó. Én nagyon jó munkát és sok sikert kívánok neked így ennek a nagyon érzékeny, sérülékeny populáció segítésében a továbbiakban is, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a beszélgetést is. És neked is sok sikert, akár a cicákkal való munkában, hogyha így lesz.
Erről egy másik epizódban lesz majd szó, de lesz.
Köszönöm szépen.
Akkor innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.